Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is Kis Timi, felépülőfüggő, mentor. Timi, segíts, kérlek, mert már megint nincs előttem az összes titulusod. Azt mondtad, hogy nem kell kimondanom folyamatosan az intézmények a hosszú nevét.
Igen, én egy segítő szakember vagyok,
szakember,
aki a saját felépülésének a tapasztalatait használja, és egyébként Ráckeresztúri Drogrehab most jelenleg a fő hely, ahol szolgálok.
Na, de hogy még a saját történetedben megyünk, és ott tartottunk, hogy volt egy pont egyébként a 90-es évek végén, amikor te már egy 7 éves ámokfutás után, kamaszkor után, tehát ez egy fiatal felnőttkori időszak lehetett, elmentél Komlóra, hogy azt mondd, hogy oké, te le akarsz állni, és ebbe segítsenek, és elmentél a híres Leo Amici alapítványhoz, ahol az első egy hét az brutál volt, ahogy te is mondtad, tele elvonási tünetekkel, mindenféle rosszul létekkel, és aztán utána, gondolom, hogy utána jött, amikor már fizikailag valamelyest összeszedted magad, az összeszedés alatt azt hittem, hogy mondjuk fel tudtál önállóan kelni, vagy bármi ilyesmi, onnantól jött a neheze, gondolnám én, sokan arról számolnak be, hogy maga a fizikai függésnek a megszüntetése az egyébként egy-két hét lenne, hiszen ugye a szervezet egy ponton túl hozzászokik ahhoz is, hogy nem kapja meg azt a valamit, és elkezd működni, szóval a szervezet azért mindig az egyensúlyra törekszik. De hogy a lelki része, na az, ami nagyon nehéz lehet, én azt gondolnám, a szembenézés, a valósággal való találkozás. Mondd te, hogy mi volt a folyamatod.
Szeretlek hallgatni. Tehát volt, visszakanyarodnék oda, hogy a legelején, hogy ott tartottunk, hogy amikor így kinyílt a szemem, és hirtelen jól lettem, akkor ez egy olyan, majdnem ugyanolyan hirtelen pozitív, újszerű élmény volt, mint a legelső kipróbálás. Tehát ez egy kicsit vicces, de olyan, mint hogyha visszaköszönne az a dolog, hogy ahogy meséltem, nekem a legelső kipróbálás is így elsodort magával, és utána pedig a rehabon körülnézni, és érezni azt a szeretetet, azt a sorstársi, támogató szeretetet, amivel a többiek körbevettek, az legalább ugyanolyan idézőjelben egy ilyen első, nem beetetés, mert pozitív volt. Tehát egy olyan dolog volt, ami azonnal elragadott magával, és éreztem, hogy én jó helyen vagyok.
Én azt is gondolnám, hogy ebben benne van, és nyilván talán ezért is működnek ezek a sorstársi közösségek. Hát van ott példa?
Abszolút.
Van ott példa, hogy jól vannak, hogy kijöttek ebből valamilyen módon, tehát hogy van itt élet, nem?
Igen, igen, és hatalmas volt a különbség az addigi próbálkozásokhoz képest, hogy én mindig kórházakban próbáltam pszichiátriai osztályokon leszokni, és ott ugye jöttek fehér köpenyben az orvosok, vizit, mondták, hogy jó van, majd jobban lesz, de nem történt semmi. Itt pedig azonnal éreztem azt, hogy egyrészt félszavakból megértjük egymást, hiszen akik ott voltak, ugyanúgy ők is jöttek a saját függőségükből. Tehát, hogy sorstársak voltunk mindannyian, és tehát innentől kezdve így nagyon-nagyon ívelt fölfelé ez az egész folyamat, és mivel egy bizalmi sorstársi kapcsolat volt az egésznek az alapja, ezért tudtam elkezdeni azt a mentális munkát, amit említettél, hogy ez viszont brutál nehéz volt. Egyrészt azért volt nehéz, mert drogosként nagyon jól megtanultam, hogy kinek mit kell mondani, mikor, hogy kell kommunikálni, manipulálni, stb. Itt pedig totál átláttak rajtam a társaim, tehát tudod, kristálytiszta tükröt tartottak minden egyes csoportfoglalkozáson, tehát itt nem lehetett így mellé beszélni, meg eljátszani, hogy én ki vagyok, mi vagyok, összeomlott az egész kártyavár, fogalmam nem volt, hogy ki vagyok. Tehát így az egészet így fel kellett építeni újra.
Nagyon érdekes, szerintem 10 évvel ezelőtt volt, hogy én a Leo Amici egyik alapítójával, de lehet, hogy rosszul mondom, bocsánat, Mihivel csináltam interjút, és nagyon megdöbbentett engem, amikor, tehát azért ugye a 10 évvel ezelőtt más is volt, máshogy beszélgettünk egy ilyen helyzetről, és így hajlandó volt leülni velem, és mesélni arról, hogy mi zajlik, és rettentően megdöbbentő volt, nagyon megmaradt az a mondata, amikor azt mondta nekem, hogy figyelj, egy függőnek hátat ne fordíts, soha.
De jó.
Mert azt mondta, minden, akármit ígér, akármit mond, hogyha ő szert akar, bármit megtesz érte. És hát annyira szuggesztív volt, ahogy mondta, és így nagyon át is éltem ezt, és mondta, hogy és ez az, amit ők ott tudnak, és ez az, ahogy ők ebben működnek. Bármi történjék is, ők abban a pillanatban felismerik, hogy mikor kapcsol be ez a lemez.
Így van, és egyébként most nagyon nyilván, mert látod az arcomat, és így felragyogott a lelkem, meg a tekintetem, hogy meghallottam, hogy őt említetted, mert nekem az nagyon tetszett szakmailag, hogy a Leo, amit csinál annak idején, abszolút nem volt, tehát nem is volt személyes mentorunk, hanem tényleg a közösségi terápián volt a fókusz, és nem alakult ki ilyesfajta ilyen függőség, hogy jaj, most én attól leszek jól, hogy a mentorom nagyon figyel rám, és akkor ez
te
a kapcsolat.
Nem függsz rá a mentorra.
Így van, és én ezt mindig elmondom manapság a munkahelyemen a mentoráltjaimnak, hogy minden héten van mentori beszélgetésünk, de hogy látjátok, én is itt vagyok, túléltem ezt az egészet, és de nem is volt mentorunk se, tehát nem. Abszolút a közösség ereje volt meghatározó, illetve amit még a Mihály Dénes Csaba említése miatt szeretnék megemlíteni, hogy én nagyon hiszek szakemberként a vegyes tímekben, tehát az, hogy nem csak felépülők dolgoznak szakemberként, hanem mint ahogy ő is, nem... Tehát, hogy nem mindenki felépül függő, vagy felépülő függő, hanem ez a csúnya kifejezés, hogy multidisziplináris, de legyen inkább az, hogy vegyes tímek, hogy dolgoznak olyan szakemberek is, akiknek nincs érintettségük.
Hát a saját életükben, vagy viszont valamit hoznak valahonnan. Igen,
vagy ahogy mondtad, hogy esetleg olyan függőségük van, ami azért vállalható, mondjuk futófüggők, vagy ilyesmi.
Igen, de magát a metodikát ismerik.
Igen.
Na, tehát, hogy akkor bekerültél ebbe a helyzetbe, tehát ez közösség, és itt előbb-utóbb az összes állarcot így vagy letépték, vagy le kellett venni.
Egyébként tépkedték, tehát valóban, mert volt egy nagyon erős színházterápiás műhely munka akkor. Pár éve hunyt el Zsorzs Bál, aki egy szakember volt, 56-ba került ki Párizsba, Magyarországról, és akkor utána visszajött, oda Komlóra járt a Leo Amicsihez műhelyeket tartani, és egy olyan színházterápiás munka kezdődött akkor, tök mázlim volt, hogy én akkor érkeztem meg, amikor ez ment, mert az abortuszoktól elkezdve az egész ugye, női önérzetemnek az összeomlása, meg amivé váltam drogosként, azzal ott mind gyönyörűen el tudtam kezdeni dolgozni. És azért mondom, hogy tépkedték az állarcokat, mert azért a színházterápia, vagy hát drámaterápia ott azért nem volt egy ilyen finomkodó módszer, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok. Mindenki nyilván annyira ment bele, amennyire akart, de én mondjuk fejest ugrottam bele. Tehát nekem a művészetterápiás eszközök nagyon-nagyon beváltak.
Hát
nagyon
hiszen ez volt ez a kreatív valami, amit bezártak annak idején.
Bezártak, de képzeld el, hogy ez is olyan volt, hogy az elején én azt gondoltam a kis csacsi, hogy majd ó, hát én merek szerepelni, meg majd ott mi ez színházterápia, hát így előadom magam, és ilyen iszonyú teátrális kis jeleneteim, meg ilyen etüdjeim voltak, és ezt is lebontották, vagy lehámozták a többiek, és volt olyan, amikor az volt a workshopon az én részem, hogy mit tudom, mozdulatlanul üljek, mert hogy így meg kellett tanulnom, hogy nem tehát szerepelni, aki mondjuk van ehhez készsége, az egy tök más dolog, mint saját magamat megmutatni. És ott ebben a színházterápiában nem szerepet kellett eljátszani, meg nem bebújni tudod valamilyen szerep mögé, hanem saját magamat felfedezni, megmutatni, hogy ki vagyok én abban a testben, amiben éppen vagyok, úgyhogy nagyon erős módszer volt, én nagyon-nagyon szerettem.
És mondd csak, amikor mindent lehántottak rólad, akkor te kit láttál a tükörben?
Olyan fura, azért nem is tudtam most megszólalni, mert olyan üresség maradt ott, hogy így nem is nagyon tudom definiálni, tehát senkit. Elég ijesztő. Tehát, hogy senkit. És akkor jöttek szerintem azok az alapok, ami viszont visszanyúlik azokhoz a pozitív dolgokhoz, azért, hogy amiket azért örököltem, meg amit hozok magammal. Tehát, hogy nem gondolom azt, hogy amikor én kicsi gyerek volt. Igen, tehát, hogy ezek így vannak. Meg tudod, így másképp beszélek, vagy másképp gondolok erre most már így az 50. életében másik fel, ugye a lemez B oldalán kicsit másképp gondolok erre, de hogy igen, azt gondolom, hogy mindannyian hozunk erőforrásokat, hozunk olyan skilleket, hozunk képességeket, dolgokat, amit fel lehet fedezni, és akkor ott az üresség, amit láttam akkor, hogy ki vagyok, hogy egy senki vagyok, azzal kellett hát arra, nem tudom, arra kezdtem el építkezni, hogy dehogy vagyok én egy senki, és akkor ehhez kellett ez a támogató terápiás közeg, akik ott voltak.
Magát a közeget tartott támogatónak, megsegítőnek, vagy volt olyan ember, aki kifejezetten erőt adott neked?
Hát többen is voltak olyan emberek, de
akkor érdekes, lényeg az, hogy volt.
Igen, de valamiért egyébként inkább a társaim, tehát hogy ez nekem ott nagyon tetszett, hogy nem, hogy ezt már említettem is, hogy nem is annyira a munkatársak vitték ott, vagy diktálták a tempót, vagy nem is tudom, hogy fogalmaznak, hanem így együtt, közösen a munkatársak és a közösség együtt, a felépülő közösen. Szóval nagyon-nagyon egységes volt ez. Úgyhogy mindannyiukra tök állás szívvel gondolok vissza. Tehát nem volt olyan, hogy egy embert így ki tudnék emelni, bár mondjuk a Mihinek a pontos meglátásai azért nekem nagyon sokat adtak, és a mai napig, hogyha összefutunk, nagyon-nagyon örülök, hogyha látom, mert mindig kapok valamit, úgy gondolom lelkileg tőle. És mit is kérdeztél még?
Hát, hogy volt-e valaki, aki így kifejezetten sok erőt adott neked, de ezt megválaszoltam.
Egyrészt megválaszoltam, amit nem említettem, mert de ez is volt, hogy nekem azért kamaszkoromtól kezdve van hitem Istenben, és ezt így ki is tudom mondani, mert bár nem vallásos családban nőttem föl, és nem kötöttem semmilyen egyházhoz, de mindig, én nagyon sokat imádkoztam, amikor drogoztam, és mindig képzeld el, hogy olyan imádságaim voltak, hogy mondjuk egy gyógyszertár előtt, amikor azon izgultam, hogy a hamis receptet majd ne vegye észre a gyógyszerész, vagy ha észreveszi, akkor legyen már jó fej, és mégis adja ki rá a cuccot, akkor én azért imádkoztam Istenhez, hogy Uram, kérlek, hogy most segíts ebben a helyzetben, mert különben nagyon rosszul leszek, elvonásom lesz, de becs szó, előbb-utóbb úgyis le fogok állni. És úgy éreztem azt, hogy egyszer majd úgyis le fogok állni, és akkor így tényleg megtörtént, hogy egyszer csak leálltam, és hát a mai napig egyébként jó kapcsolatot ápolok. Így az ígérke, szóval én szoktam így hálát adni.
Tehát te alkudoztál, és ígéreteket tettél, amit aztán be is váltottál.
Egyébként igen, és hálát is tudok érte adni. Úgyhogy így mondtad, hogy kik voltak azok, tehát hogy voltak így emberek is, mert igen.
Amikor, hát nem is amikor, hanem úgy kérdezem, hogy mikor jutottál el oda, mennyi idő után, mennyi terápia után, milyen terápiák után, és egyáltalán hogy van az a lépés, amikor azt mondják, hogy jó, akkor lehet, hogy ki lehet lépni az életbe. És egyáltalán hogy néz ki ez a kilépés az életben?
Hát, hogy néz ki? Tehát itt megint azt tudom mondani, hogy az én esetemben tök más volt, mint ami most van, mert hogy közhely, de hogy igenis lassabb volt az élet, és szerintem több időt szántak a terápiára is akkoriban az emberek, tehát akik körülöttem voltak, az tök normális volt, hogy minimum egy évet ott vannak egy rehabon, de lehet, hogy másfelet. Nekem nagyon nehéz volt az, hogy én már másfél év után úgy éreztem, hogy már minden oké, és én visszamehetek a kinti világba, és én majd fogok tudni élni, és ott úgy látták a segítők, hogy én még erre nem állok készen, és nem értettem, hogy miért, mert nagyon élterápiás voltam, úgy hívjuk, aki így nagyon mindent jól csinál, tehát dolgoztam, aktívan részt vettem mindenben, és mégis azt mondták, hogy hát még egy kicsit maradjál, és egyébként arra voltak kíváncsiak, hogy belemerek-e lazulni, hogy merek egy kicsit rossz csont lenni.
De jó ez szerintem, hogy ez a mondás, hogy akkor te, ha most úgy érzed, de mi még látunk valamit, akkor marad.
Igen, és ennek annyira örülök, mert akkor egyáltalán nem értettem. És
egyébként
tudom
rossz
azt,
volt akkor?
Nagyon sírtam meg. Hát az, hogy ünnepség volt, és akkor mit tudom, két társam ott állt, és én teljesen azt hittem, hogy majd nekem is ott ünnepség lesz, ilyen búcsúztató ünnepség, és hogy így nem, hogy én még nem, és hogy tudod, egy ilyen kis, és visszajött ez a Timi, aki általános iskolában, hogy ez a stréberség, ami szerintem tök sok gyermekben megvan, hogy így meg akar mindennek is felállni, de hogy hol van ő emögött ebben a sztoriban egyébként. Tehát, hogy lehet, hogy nem lenne elég egy négyes, nem feltétlen ötös valamiből, és akkor mellette még mást is csinálni. És a rehabon ennek adtak teret, hogy nem kell nekem mindig élterápiásnak lennem, meg mindent csinálni, és hogy várták, hogy egy kicsit így ebbe lazuljak bele, és nagyon jól tették egyébként, mert így csak kevésbé nem lettem annyira durván pánikbeteg, amikor kijöttem a rehabról, mert egyébként pánikbeteg lettem. Tehát.
Hát mondok erre valamit, de ez konyhapszichológia, és lehet, hogy nem is tudom jól megfogalmazni, hogy nekem az az érzetem ezzel kapcsolatban, amikor valaki ilyen perfekcionista, és mindenben élen akar járni, az ugye valamiféle szeretetért könyörgés. Tehát, hogyha én majd mindent, és szerintem visszavezethető a gyerekkorodat, tehát majd, ha én mindent jól csinálok, akkor feltétlenül szeretni fognak. Ezt is meg tudtam csinálni, ezt is meg tudtam, látjátok, ezt is meg tudtam. Nem okozok gondot, itt vagyok, ugye akkor szerettek. És abban a pillanatban egyébként ezt szerintem teljesen át is ragasztja saját magára, tehát, hogy ő is magát akkor szereti. És abban a pillanatban, ahogy ez nincs, akkor lehet, hogy akkor én nem vagyok olyan jó, akkor nem vagyok olyan szerethető. És feltehetően ezt levették, vagy én ezt gondolnám, és hogyha te el tudsz oda jutni magaddal, hogy ha már nem vagy mindenben perfekt.
De elég jó.
De,
igen. Tudod, igen. Mondják ezt az elég jót. Elég
mert
jó
mert szerintem az ebben az esetben lehet, hogy félelmetes lett volna, hogy kikerülsz, és persze. Ebben a világban egy felépülő, függő, mert teljesen más megvilágításba kerül. Nem? Tehát ez azért most is így van. Hú, nagyon jó voltam ott benne, nagyon jól megcsinálsz, most akkor kikerülsz, és akkor azt mondják, hogy ja, hát
igen, igen.
Mi az, amit te itt le tudsz tenni az asztalra, és nagyon gyorsan visszaránthat szerintem. Egyébként azért is kérdés, hogy amikor kikerültél, akkor hogy tudtad a lábaidat megvetni? Milyen területen? Hol fogadtak? Uh-huh. Hogy fogadtak?
Ezt rögtön mondom, csak nagyon megtetszett, hogy ezt megemlítetted, ezt a teljesítménykényszer, meg hogy gyerekkorból jön, meg hogy...
Konyhapszichológia, ezt úgy
igen, de akkor is nagyon fontos, hogy például nekem nagyon megvolt tehát a terápiában, ismertem föl, hogy egész addig úgy éltem az életemet, hogy mindig viszonyítgattam, hogy bármilyen területen, és itt említem a művészeteket is, én zene, éneklés, rajz, festés, bármiben, mindig arra fókuszáltam, hogy van nálam jobb, és akkor én nem vagyok versengő típus, és azonnal akkor egyen hátrébb lépek, és azt mondom, hogy ez minek nyis egyetem, minek engedjek ki a torkomon hangot, hogyha úgyis valaki sokkal, 1000 millió ember sokkal szebben énekel, vagy szebben fest, vagy bármi, és hogy ez a fajta ilyen viszonyítgatás, ez nekem egy nagyon gyerekkorból magammal hozott dolog volt, és a rehabon azt próbálták megtanítani, amit az előbb is mondtam, hogy így elég jónak lenni, ez az elég jó állapot, hogy nem kell a legjobbnak lenni, hanem amit azt gondolom, akkor ki tudok hozni magamból. És amikor kijöttem, egyrészt, amit említettél, hogy a világ nem esett ettől hanyat, hogy én jöttem egy rehabról is. Tehát én érted, ott voltam a kis batyumban, hogy fú, micsoda nagy küzdelem volt ez, és wow, és én most előttem a világ. Hát rohadtul nem érdekelt az senki. Tehát, hogyha én visszailleszkedtem olyan munkahelyekre, egyébként a kezdetektől felvállaltam, tehát az önéletrajzomban is így nem kamusztam be, mert mit lehet oda beírni, hogy mit csináltam 7-8 évig. Tehát úgy döntött, nekem ez egy tudatos döntés volt, hogy én nem fogom titkolni a múltamat, mert hogyha később menet közben derül ki valami, az sokkal neccesebb, és abban bíztam, hogy nem fognak ítélkezni. És úgyhogy én először ilyen teljesen civil, tehát mit tudom, dolgoztam fénymásolószalomban, sőt a legelső, amit megtanítottak a rehabban, az alázat. A legelső munkahelyemen takarítottam, és az... Tehát, hogy nekem ez egy ilyen első olyan pont volt, hogy ez nem ciki, ez nem gáz, mert előtte azért ugye a saját szobámat nem annyira tartottam rendben, de a rehabban ezt is megtanultam, hogy ami körülöttem van, hogy a környezetem rendezettsége, az milyen jól tudhatni a lelki világomra, úgyhogy nem vagyok egyáltalán pedantomán, sőt, de szeretek egy egészséges rendet magam körül, és úgyhogy takarítottam, fénymásolóban dolgoztam, és utána jött egy ilyen álom dolog, hogy kerestek Szegeden egy kis pici magán utazó színtársulatban színészt, embert, aki játszik mesejátékokat gyerekeknek, és akkor kiválasztottak engem, úgyhogy ez sikerült, és bekerültem oda a Greenbus Színházba, és akkor 5 évig játszottam igazából gyerekeknek, és ott akkor azt éreztem, hogy na, most a helyemen vagyok.
Közvetlen környezetet hogy fogadott? Tehát család, barátok, voltak-e barátok?
Kint, amikor visszamentem Szegedre. Voltak, de tehát a régi barátok közül, akik igazi barátok voltak, akármit tudom, gimnáziumi osztálytársak, akik nem sodródtak velem így a drogok irányába, és igazi barátok voltak, azok voltak, és ők igazából így kvázi megvártak. De nekem fontosabb volt, akármilyen furcsa hangzik, hogy havonta egyszer volt józanság megtartó csoportunk Komlón, a Leo, amit csinál, és az ország minden pontjáról egy csomóan visszajártunk oda havonta egyszer egy ilyen csoportra, ahol mindenki ki tudta ventilálni, hogy éppen hogy van, mik a nehézségei, és én például ott beszéltem arról is, hogy milyen pánikrohamaim voltak, csak akkor még nem tudtam definiálni, mert 98-99-ben még így nem is hallottam ezt, hogy pánikbetegség. Csak tudtam, hogy valami gáz van, és akkor a társaimat mondták, hogy jó, ilyen nekünk is volt, majd elmúlik, ne aggódj, tudod, ilyen bálveregetés, és kb. Tényleg ennyi volt, hogy el is múlt, szóval, hogy be kellett illeszkednem ebbe a nyüzsgő világba, meg hát azért ne felejtsük, hogy akkor volt ugye rendszerváltozás környéke, tehát, hogy mit tudom, én amíg rehabon voltam, addig kinőttek a földből így a szupermarketek, meg hipermarketek, meg mobiltelefon, meg minden, tehát, hogy az elég jó fónak éreztem magam.
Egy teljesen új világba érte vissza.
Hát új világba, mert a 7-8 év az ópiátokkal az egy ilyen álom, csukott szemes világ. és nem igazán érzékeltem, hogy mi van körülöttem.
És a család?
Hát a család is megvárt természetesen, és nagyon fokozatosan kezdtek el merni hinni abban, hogy ezúttal most tényleg elindult a felépülés, hiszen, ahogy említettem, nagyon sok kísérletem volt előtte, és mindegyik kudarcba fulladt. Úgyhogy amikor a szüleim visszajártak hozzátartozói csoportra, vagy nem visszajártak, hanem ők jártak, bocsánat, a terápiám alatt hozzátartozói csoportra havonta egyszer, amit rendkívül fontosnak tartok most már szakemberként is, hogy ők ugyanúgy dolgoztak saját magukon, és így, amikor visszakerültem, vagy hazakerültem, akkor nem az volt, hogy teljesen ilyen UFO-ként lepottyantam volna közéjük, hanem tudták nagyjából, hogy milyen felépülési folyamaton mentem keresztül, miket tanultam, hogyan. Úgyhogy nagy szeretettel fogadtak, de elég rövid ideig laktam egyébként velük, mert nekem az célom volt, hogy én saját lábamra álljak, tehát önállóan éljek, befizessem a szép sárga csekkeket, meg dolgozzak.
Hát ilyen céljaid voltak.
Igen, igen.
Na jó, innen fogjuk folytatni, és át fogunk térni a te szakemberi munkádra, illetve a segítő munkádra a zene után. Vendégem Kis Timi, a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthonának munkatársa, mentor, tapasztalati szakember, örök egyensúlykereső. Zene után jövő.